Vannak, főleg most így a Job Shadowing civil szervezet S-be már vannak, de már beizítottuk a másiknál is. Nyilván ez egy szinten félelmetesebb, nagyobb elkötelezést igényel, de már elindultak a különböző csoportok elérése és egyének elérése, akiket érdekelhet a maga a program.
Hol lehet tájékozódni ezekkel kapcsolatban?
Van egy kis fejlesztés, biztos, hogy az aspektus.hu-n az oldalunkon, de ott egy picike technikai gondunk van, de aki az aspektus csoportnak a Facebook oldalát megnézi, ott megtalálja rögtön mind a két felhívást, most így a legtetején, és hát még posztolni fogunk sokat róla, de hát az összes szervezet is, a Dialóg Egyesület, a Motiváció Műhely, az Emberség Erejével és az Alternatív Közösség Egyesülete Facebookján is sok-sok hír lesz róla.
Köszönjük szépen, tehát az Aspektus csoport két programot is indít a közeljövőben, az egyik egy gyakornoki program, a másik pedig egy hosszabb elköteleződést igénylő társadalmi aktív a fiatalokat célzó program, és mindenről tehát az aspektus.hu weblapon lehet tájékozódni, a regisztrációt pedig a Facebook oldalon is meg lehet találni. Nagyon szépen köszönöm Csere Áronnak, hogy itt volt velünk a vonalban, és mindenről mesélt nekünk. Szia, és sok sikert kívánunk a programhoz!
Köszönöm a lehetőséget, szia!
Szólt a harang, s az ember visszatér. Elmondott egy régi mesét, a csodáról mit megélt. Egy nap, mikor szólt a harang, és tudta, mennie kell. A többiekkel útnak eredt, míg a fény templomra lett. Állva a körben, vár a sötétben, félve, kérve, égre tekintve, reményt merítve, mondd el egy imád. Lélek megrebben, ének száll, kérlek, jöjj hát. Mi a sötétség, az élet áll, míg ő a csodára vár. S ott fekszik a földön már.
Perc.
Folytatódik a Ferge Zsuzsa szakmai örökségének nyomában című Szabad Egyetem. A harmadik évadban az Európai Uniós szakpolitikákat járják majd körbe a rendezők, szakértő előadók segítségével, és a harmadik évad első előadása szeptember 19-én 5 órakor kezdődik majd az Ötparcsirta szalomban. Az egyik hozzászóló felkért előadó Éber Márk Áron, az ELTE TTK egyetemi docense van itt velünk a vonalban. Szia Márk, Tudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz Dávid, köszöntöm a hallgatókat, üdvözlök téged is.
Az előadás, illetve a beszélgetés címe az Egyenlőség esélye. Miért kaphatta ezt a címet a beszélgetés?
Ferge Zsuzsának, hogyha van az életművének központi magja, akkor az valószínűleg az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, vagyis valamilyen módon az egyenlősítés. Ez egy hosszú-hosszú élet, tudjuk, 1931-ben született és idén halt meg. És ennek a hosszú életnek különböző szakaszaiban is, hogyha keresünk valamifajta gyújtópontot, akkor az lehetett, hogy hogyan lehetne emberhez méltóbb, egyenlőbb életfeltételeket teremteni az állampolgárok számára. És azt hiszem, hogy a rendezők is ugyanígy gondolják, és ezért gondolták azt, hogy az egyenlősítés esélyei, hogy a társadalmi viszonyok humanizálásának esélyeiről volna érdemes beszélgetnünk. Pogácsa Zoltán is jelen lesz, illetve Csurgó Dénes fog moderálni a beszélgetés során.
Melyek azok a pontok, amelyeket mindenképpen szeretnétek, vagy szeretnének majd említeni ebben a beszélgetésben?
Pogácsa Zoltán nevében nem merek beszélni, de ismerve az ő gondolkodását, egészen biztos vagyok benne, hogy szóba fog kerülni a jóléti állam, annak is az északi vagy skandináv típusa, amelyet Pogácsa Zoltán nagyon fontosnak tart, hogy megismertessen minél szélesebb körben a magyar állampolgárokkal, és ebben igazán kapcsolódik Fergezső örökségéhez, ő is azt gondolta, de Fergezső is azt gondolta, hogy a jóléti államnak, tehát a szervezett kapitalizmusnak a különböző formái, fajtái közül talán ez az északi skandináv típus volt az, amelyik legközelebb tudott menni az egyenlősítésnek az ideájához. Nem utolsó sorban természetesen azért, mert ez egy szociáldemokrata modell volt, tehát amely nem akarja a kapitalizmust alapvetően felszámolni, de szeretné szabályozni, illetve megregulázni, megszolidítani. Tehát ez biztosan. Én a magam részéről arról szeretnék beszélni, főképpen, hogy hogyan tudjuk ápolni Fergezső örökségét, és a hagyományápolás az jelenteti azt, hogy valamilyen módon muzealizálnánk, tehát hogy betesszük a múzeumba, és azt mondjuk, hogy így volt, ő így gondolta, és kész, és ennek vége, és szerintem éppen ellenkezőleg egy aktív hagyományérzésre van szükség, tehát folytatnunk kell azt a szellemiséget, amit ő képviselt, és tulajdonképpen át kell venni tőle a stafétabotot, nem csak nekünk, kettőnknek, tulajdonképpen Fergezső iskola alapító is volt, nagyon-nagyon sok szociálpolitikus, társadalompolitikus, szociológus követi az ő munkásságát, tehát itt egy egész kollektivitásról van szó, vagy hogy is mondjam, szakembereknek és különböző gyakorlati szakembereknek egész seregéről, tehát ezt nem ketten vagy hárman csinálnánk természetesen, hanem nagyon-nagyon sokan, és azt hiszem, hogy tehát ez az aktív hagyományápolás lehet egy fontos pont.
És hogy látod most ennek az esélyeit, milyen tereken nyílhat lehetőség arra, hogy ezek a Ferges Zsuzsa által is sokszor hangoztatott szociálpolitikai törekvéseknek legalább egy része megvalósulhasson?
Nehezet kérdezel, egyszerűen nehezet és nagyon könnyű. Ferges Zsuzsa végsősorban mégiscsak azt gondolta, lévén ő is szociáldemokrata volt, hogy valamilyen módon a központi államnak, egy demokratikus, újraelosztó államnak kell kulcsszereplőnek lennie. Tehát egyrészt, ha absztrakt tereket is mondhatok, akkor azt mondanám, hogy az egyik ilyen tér vagy absztrakt tér az a modern, felvilágosult állam. Igen, ám, de tudjuk, hogy legalább az elmúlt 15 évben sok tekintetben Fergezső Zsuzsa nézeteivel szembe menő folyamatok játszottak le. Tehát egyrészt az is van, hogy ő az utolsó 15 évében nagyon sokat dühöngött, sőt ezt nyilatkozta is. Volt egy olyan nevezetes interjúja, amikor azt mondta, hogy újra és újra felháborodom, ez éltet. Szóval amikor 2014-15-16 környékén mondta. Ezzel azt akartam mondani, hogy mindaz, ami történik, az egészen más irányokat vesz, mint amit ő látni szeretett volna. De kicsit konkrétabban, tehát nyilvánvalóan nagyon fontosnak gondolta az oktatást, az egészségügyet. Nagyon fontosnak gondolta azt, hogy a megszülető állampolgárok nevelésének, akár a korai fejlesztéssel is valódi esélykiegyenlítődés lehessen része. Nagyon fontosnak tartotta akár az olyan szempontokat is, mint a szegénység elleni küzdelem, és annak mindig komplex, tehát több oldalú, egyszerre több dimenziós küzdelem ez ellen, és így tovább a szociális intézményrendszer majd minden ágazatát, intézményrendszerét felsorolhatnám most. Ezt nem teszem meg, inkább csak azt hangsúlyozom még ki, hogy miközben azt gondolta Fergezső Zsuzsa, hogy az államnak itt kulcsszerepe van, illetve többet is az önkormányzatoknak, közben azt is gondolta, különösen az utolsó 30-35 évben, hogy a civil társadalomnak, tehát a tudatos, aktív állampolgároknak szintén nagyon-nagyon fontos szerepe kell ebben legyen, ezért azt hiszem nem is véletlen, hogy a Civil Rádióban beszélgetünk róla.
Mit üzen neked Fergezső Zsuzsa öröksége? Mi az, amit szívesen továbbvinnél, vagy viszel ebből a hatalmas életműből?
Bocsánat, ne haragudj, hogy kérjelek meg, hogy ismételd meg a kérdést, most ezt éppen nem hallottam.
Mit üzen neked Fergezső Zsuzsa szakmai öröksége?
Aha. Nekem személy szerint, lehet, hogy most már csak ismételni tudnám magam, ha ezt mondanám, próbálok valami új oldalt mondani. Azt hiszem, hogy arra jó példa, és akkor igen, ez személyes is lesz, hogy Fergezső Zsuzsa nagyon, ma azt mondanak, hogy adaptív volt, vagy innovatív volt. Ezt az ő generációjában úgy mondták, hogy nyitott és rugalmas személyiség volt. Tehát nagyon sokféle módon próbálkozott, hogy elérje azt, amit szeretne, és nagyon-nagyon-nagyon sok kudarcot vallott. Erről nem teljesen nyilvánosan beszélt. Nyilván egy sor kudarca kapcsolódik az államszocialista időszakhoz. Aztán egy sor kudarca és kiábrándulása kapcsolódik a rendszerváltás utáni időszakhoz. Nagyon-nagyon sok kudarca kapcsolódik 2006-hoz, amikor a ma ellenzékben levők akkor kormányon voltak, és tulajdonképpen ki kell mondani, hogy az akkori miniszterelnök, 2006-ban újraválasztott miniszterelnök elég csúnyán át is verte. Nem túl erős az a kifejezés, azt hiszem, amit használok, át is verte Ferges Zsuzsát, és ő mindig meg tudott újulni, hogyha ha megakadályozták A ponton, akkor elment a B pont felé, ha ott sem tudott, akkor C és D, és szóval sosem adta föl, egész egyszerűen erről van szó, és ezt azt hiszem minden fiatalabb generációnak érdemes lehet eltanulni tőle.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk erről az érdekes témáról. Tehát szeptember 19-én 5 órakor az Öt Pacsica szalonban lesz ez a beszélgetés, amelynek a címe az Egyenlőség esélye, Ferges Zsuzsa Szabad Egyetem 3. évadának nyitó előadása, beszélgetése lesz. Sajnos, ha jól láttam, akkor már beteltek a regisztrációs helyek, de a YouTube-on élőben fogják majd közvetíteni ezt a beszélgetést, amelynek az egyik felkért részvevője, tehát Éber Márk Áron, az ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi docense. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a beszélgetéshez, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.
114, 115, 116,
117 perc.
A civil rádióban folyamatosan és nagyon szívesen foglalkozunk a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium kezdeményezéseivel, és az egyik ilyen érdekes fejlesztés a következő percekben a Community Exchange Gearbox Lab, majd mindjárt megkérdem Szebeni Dávidot, a Település Fejlesztési Szövetség elnökét, hogy röviden mutassa be nekünk ezt a projektet, és fordítsa le nekünk angolról magyarra. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a civil rádióból.
Jó napot, Dávid, üdvözlöm, köszönöm a meghívást.
Segítsen nekünk egy kicsit megérteni, hogy miről szól ez a program, mi ez a kezdeményezés.
Nagyon röviden a kiinduló probléma, amit szeretnénk valahogyan megoldani, az többrétű. Az egyik az, hogy a fiatalok sokszor passzívak ezekben a közösségi ügyekben. Annyi érdekesebb dolog elvonja a figyelmüket, vagy látszólag érdekesebb dolog. A másik oldalon a helyi civil szervezeteknél pedig kevés az önkéntes, akik segítenének a társadalmi jótékonysági ügyekben, illetve a helyi kisvállalkozásoknál pedig sokszor megjelennek különböző helyi szervezetek, akik esetileg kérnek valamilyen adományt, de ezek adhok jellegű dolgok, és nem is nagyon segítik ezeket a cégeket, hogy legalább a társadalmi felelősségvállalást ki tudják hangsúlyozni marketingben. Úgyhogy mi egy olyan rendszert tesztelünk most éppen Cegléden, részben erre utal a rövidítés is, ami egy olyan ösztönző rendszer, ahol a fiatalok a mobiltelefonjukra az önkénteskedésért digitális jutalompontokat kapnak. Ezek a jutalompontok aztán egyszerű QR-kódos beolvasással a helyi vállalkozásoknál beválthatók valamilyen gesztus értéki jutalomra, mondjuk egy pohár limonádéra, vagy egy fürdőbelépőre, vagy hasonló dolgokra, vagy mondjuk fitness bérlet kedvezményre, és aztán szintén a mobil alkalmazáson belül a helyi vállalkozások az összegyűlt pontokat vissza tudják utalni a helyi civil szervezeteknek, így teljessé téve a körforgást. A mi célunk az, hogy ebben a rendszerben mind a három főszereplő jól járjon.
Hogyha én ceglédi fiatal lennék, és önkéntes munkát szeretnék valahol vállalni, és rátalálok az önök alkalmazására, rendszerére, akkor mi az első lépés, amit meg kell tennem ezzel kapcsolatban? Hogyan tudok tájékozódni?
Van erre egy honlapunk, amit ahogy már említett, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor keretében hoztunk létre. Mi ezen a honlapon szerepeltetjük azokat a partnerszervezeteket, akikhez mondjuk ön, mint fiatal tudna menni. Ott van az elérhetőségük, és semmi más dolga nincs a fiatalnak, mint hogy megkeresse őket, rájuk írjon, akár telefonon, akár csak úgy felhívja őket, és ott valamilyen segítséget végezzen. Ott egyébként ugyanezen a honlapon talál egy rövid útmutatót is, hogy honnan tudja letölteni az alkalmazást, hogy működik. Ön elmegy segíteni, mondjuk a szociális farmra építeni, segíteni a fiataloknak egy közösségi teret, ami most egyébként zajlik Cegléden, és a munka végén ön kap 5 vagy 6 vagy 10 pontot. Utána pedig szinte a honlapunkon ott vannak a beváltóhelyek, el tud menni, és be tudja váltani ezeket a pontokat. Szóval a folyamat nagyon egyszerű. Elmegy valahova segíteni, kap a telefonjára pontot, és aztán pedig élvezi a jutalmat.
Gondolom most még a kipróbálás vagy a pilot időszakban vannak, de mekkora az érdeklődés mindhárom szereplő részéről a program iránt?
Én úgy látom, hogy szépen gyűlnek az érdeklődők. Nagyjából eddig a rendszerben, ha a tranzakciókat nézzük, összeadjuk, akkor olyan 2000 pont körüli mozgás volt. Ez azért is jó ez a rendszer, mert minden visszakövethető. Anonimizált formában, de minden visszakövethető. Érdekesség egyébként, hogy a jutalompontok, a digitális jutalompontok, azok valójában kriptotókenek, amik egy blokkláncon kódoltak. Szóval ilyen szempontból is igyekeztünk újítást belevinni, hogy azt is teszteljük, nem csak azt, hogy milyen hatása van mondjuk az önkénteskedési hajlandóságra egy ilyen rendszernek, hanem hogy a kriptoeszközöket lehet-e valami ilyen társadalmi cél szolgálatába állítani.
És úgy tűnik, hogy lehet a cégek, illetve azok a vállalatok, ahol be lehet váltani ezeket a pontokat, ők hogyan fogadták ezt a kezdeményezést?
Nyitottan fogadták, de ehhez azért hozzá kell tenni azt, hogy egy ilyen jellegű projektnél fontos, hogy legyen egy helyi közösségszervező, aki személyesen is ismeri a legtöbb vállalkozást, a civil szervezeteket, ugyanis ez nagyon sok terepmunka, itt nagyon sok minden múlik az emberi kapcsolatokon. Az én szülővárosom egyébként Cegléd, és ezért úgy mondom, hogy könnyebb, mint hogyha ismeretlenként próbálna bevezetni egy ilyen rendszer, hiszen megvan az az alapvető bizalom, ami kell az ilyen jellegű közösségépítéshez. Szóval ilyen szempontból nekem jó tapasztalatom van, hiszen gyakorlatilag nekem ismerősökkel kell beszélnem és elmondani mondjuk a vállalkozásoknak, hogy ez például neked azért jó, mert olyan is bejön hozzád, beül hozzád, hozza a barátját mondjuk, aki egyébként lehet, hogy hozzád nem jönne be, mert nem nagyon szokott ide járni.
Mennyire...
Bocsánat, nyilván tőlem könnyebben elfogadják és elhiszik, mint egy ismeretlennek.
Mik a tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy inkább korábbi hálózatokat mozgat meg ez a program, akikben egyébként is volt valamilyen tevékenység iránt vágy, szóval, hogy szerettek volna önkénteskedni, és ismerősökön keresztül eljutnak ehhez a platformhoz, vagy sikerül megszólítani olyanokat, akik kevésbé voltak még közel ehhez a szektorhoz?
Ez nagyon jó kérdés. Pontos számot nem mondanék, de egyelőre én a saját szubjektív tereptapasztalatom alapján azt látom, hogy 70%-ban már meglévő hálózatoknak tudtunk valamilyen lendületet adni, valamilyen érdekességet, és mondjuk olyan 30%-ban jönnek olyan új emberek, akik eddig máshol, mondjuk más városban fejtettek ki ilyen közösségi tevékenységet, vagy éppen nem fejtettek ki korábban, csak megörültek annak, hogy van egy ilyen lehetőség. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy a dandárja ennek a tesztidőszaknak nyárra esett, amikor ugye például pont a fiatalok máshol vannak, nyaralnak, és egy történelmi hőhullám sújtott a Magyarországot, ami bizonyos önkénteskedési akciókat hátráltatott, de volt, amit pont segített. Mi például szerveztünk, mi magunk is önkéntes akciókat, vízosztást a kánikulában. Ott például nekem jó tapasztalataim voltak, míg gimisek is kijöttek.
A projektek egy sajátossága, hogy a támogatási időszak után valamilyen módon a fenntarthatóságra is gondolni kell. Hogyan lehet fenntartható hosszú távon ez a kezdeményezés? Hogy látják most?
Ennek a szakasznak a vége szeptember 30, úgyhogy ezen már el is kellett kezdeni gondolkodni, és az látszik, hogy egy ilyen jellegű fiatalokat célzó akcióhoz, egy pilot projekthez a tesztidőszakként a 6 hónap rövid, mert a fiatalok élete nagyon erősen az iskolához kötődik. Egy teljes teszthez 12 hónapra van szükség, ezért most következik majd egy 6 hónapos következő fázis, ezt a Településfejlesztési Szövetség vállalta, hogy ezt fenntartja, úgyhogy a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labornak egy partnere a Településfejlesztési Szövetség ezt fenn fogja tartani, még 6 hónapig most őszi, illetve téli időszakban is közösségi akciókat szervezünk, illetve finomítjuk a rendszert, és a hosszú távú terv az lenne, az már most látszik, hogy egy saját alkalmazást, adott esetben blokkláncról leválva fejleszünk, ami nagyon célzott alkalmazás, nagyon egyszerű, nagyon könnyen használható, hogy minél több ember be lehessen vonni, és más településekre is ki lehessen terjeszteni, és hogy lesz ez fenntartható. Én azt gondolom, hogy amíg van egy-egy helyi közösségszervező egy városban, addig mindenképpen fenntartható, az nagyon szükséges hozzá, hogy legyen, de egyébként pedig, hogyha mondjuk ezt a jövendő alkalmazást el lehetne terjeszteni más városokban is, akkor az már érdekes lenne adott esetben szponzoroknak is, egy olyan alkalmazás, ahol konkrétan társadalmileg érzékeny embereket, javarészt fiatalokat érhetnek el. Gondolok itt akár felsőoktatási intézményekre.
Érkeztek esetleg konkrét visszajelzések, akár a fiatalok, akár a résztvevő cégek részéről, amelyek nagyon lelkesítőek a projekttel kapcsolatban. Találkozott ilyesmikkel?
Találkoztam, igen, és ebbe segít, hogy én kint vagyok terepen sokszor, segítek ezekben az akciókban. Én azt mondanám, hogy mindenkinek akár receptre én felírnám azt, hogy évente egyszer-kétszer menjen ki, és tegyen valamit a közösségért. Az olyan pozitív energia, tudom mondani mondjuk a vízosztás nyáron, kánikulában, amikor 38 fokban az emberek hálásak egy pohár vízért, és azt halljuk vissza, hogy mennyire rendesek vagyunk, hogy kijövünk, és saját időnkből, saját pénzünkből áldozunk erre, az olyan pozitív energiával tölt el, ami napokra elegendő lendületet ad. Sajnálatos szerintem, hogy Magyarországon még nagyon kevesen vannak úgy arányaiban, akiknél ez az önkénteskedés, ez rendszeres lenne, ez a közösségi tevékenység. Nagyon sokat tud adni. Vagy amikor fiatalokkal, gimisekkel pakoltunk, a Ceglédi Kossuth Lajos gimnáziumot, azt most újították fel az elmúlt 100 év legnagyobb felújítása során, de vissza kellett költözni az ideiglenes helyéről. Ezeket a cuccokat mi például az önkéntes gimisekkel vittük vissza. Tehát pakoltunk sokat. És amikor ott úgy elkezdünk beszélgetni gimisekkel, elkezdjük megérteni, hogy hogy gondolkodnak,